műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Két perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Maros megyei beruházásokról, infrastruktúra fejlesztésről, autópályákról, a repülőtér kifutópályájának felújításáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Maros megyei tanács elnöke Péter Ferenc, akitől hamarosan önök is kérdezhetnek, hívhatják a következő telefonszámokat 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. Írhatnak SMS-t a 0740 274 165-ös számra, illetve e-mailt a miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro címre. Jó napot kívánok, elnök úr, hogy még tisztségben van?
Igen, jó napot kívánok én is önöknek is, jó napot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, de ugyanakkor engedjék meg, mivel ma február 14, hogy külön köszöntsem a Bálintokat, ugyanakkor külön köszöntsem a szerelmeseket, ahogy szokták mondani, és mindenkit, akiben ez az érzés még él, és aki vágyik is erre az érzésre, úgyhogy azt hiszem, egy különleges nap van, erről is egy szót kell, hogy említsünk. Igen, tisztségben vagyok, én úgy gondolom, hogy a marosvásárhelyi és a Maros megyei választópolgárok megbíztak egy feladattal, és ennek megpróbálok úgy én, mint a mögöttem álló csapat eleget tenni, és megpróbálunk megtenni mindent, hogy valóban Maros megyében minél több olyan jellegű fejlesztés legyen megvalósítva, ami segíti a Maros megyéieket, és segíti mindazokat, akik Marosvásárhelyen vagy Maros megyében élnek, és itt szeretnék az elkövetkező időszakban eltölteni az életüket.
Igen, de beszélünk mindjárt arról is, hogy mi lesz a repülőtér kifutópályájával, de kezdjük azzal, hogy az infrastruktúráért egyesület, Asszociáció Pro Infrastruktúra, egy országos egyesület szerint jövő év végére elkészülhet az Észak-Erdélyi autópálya Kolozsvár és Marosvásárhely közötti része. Ezt légi felvételeket készítettek, és látszik rajta, hogy elég jól haladnak a munkálatokkal. Ez egy reális lehet, mondjuk jövő év vége, még van jó két esztendő, hogy befejezzék ezt a szakaszt.
Hát elég relatívak ezek az időpontok, tehát nagyon nehéz akkor, amikor ilyen nagy infrastrukturális beruházásokról van szó, nagyon nehéz pontos dátumot mondani, mivel millió tényező van, ami befolyásolhatja azt az időpontot, amikor átadásra kerül ez az útszakasz. Ami egy fontos információ, az első két, tehát ez négy részre volt, a Nyárátő és Aranyosgyéres közötti szakasz négy részre volt felosztva, pontosan azért, hogy ne legyenek túl hosszú szakaszok, hanem egy-egy kivitelező cég, egy-egy ilyen tíz, tehát egyetlen egy rész van, amelyik 10 kilométernél kevesebb, a többi valamennyivel több, mint 10 kilométer, tehát kisebb szakaszokra bontották, hogy több kivitelező cég dolgozhasson, hogy ugyanakkor könnyebben be lehessen fejezni.
Reméljük, hogy ezek a szakaszok majd találkoznak is.
Reméljük, hát ugye mondjuk el a viccet is, hogy régebb úgy volt, hogy ha alagutat fúrnak, igen, hát hogy lesz, ha találkoznak, egy lesz, hanem kettő párhuzamos. Tehát nem, ezek egész biztos, hogy találkoznak, tehát nem áll fenn ez a veszély, és úgy gondolom, hogy a legalábbis a kivitelezők szerint, hogy időben be fogják tudni fejezni, amit nagyon fontos tudni, hogy az első két szakaszra, tehát a Nyárát Marosugra és Marosugra Radnót közötti szakaszon már 2016-ban megvoltak az építkezési engedélyek, a másik két szakaszra 2017-ben kapták meg. Itt hiányoztak a környezetvédelmi engedélyek, ami több mint egy évet csúszott, amíg ki lettek állítva a környezetvédelmi engedélyek, és csak miután a környezetvédelmi engedélyeket megkapták, utána tudták kiadni az építkezési engedélyeket. Ami egy nagyon fontos szempont, meg lehet nézni azért az autópálya építésnél is, mint bármilyen nagy infrastrukturális építésnél, hogy ott sem dolgoznak, tehát látszik ezen a filmen is, hogy nem dolgoznak olyan munkákkal, tehát olyan típusú munkákkal, amely azt jelenti, hogy alapozás, ami azt jelenti, hogy kimondottan az út alapjainak az elkészítése, tehát a cégek ott, ahol dolgoznak, olyan helyen dolgoznak, ahol nem kell, tehát nem az út alapja alatt, hanem a sáncok szélén, tehát próbálgatnak olyasmivel foglalkozni, amit ebben az időjárásban is el tudnak végezni, de én úgy gondolom, hogy az időjárás, ahogy engedi, ők is teljes gőzzel neki fognak, mert a szerződések szerint 18 hónapjuk van a szerződés aláírás pillanatától a befejezésig, tehát ez azt jelenti, hogy 2019-ben át kellene legyen adva az egész szakasz. Itt azért mondom ezeket a tényezőket, mert ilyent még láttunk több helyen, hogy régészeti leleteket találtak, és le kellett állítani a munkálatokat. Tehát még történhetnek olyan meglepetések, mert olyan terv nem létezett legalábbis eddig még, hogy az tökéletes legyen, hogy esetleg ne történjen meg, hogy bizonyos szakaszokat újra kell tervezni, vagy új feltételek alapján kell tervezni. Én azért abban reménykedem, hogy mivel nem túl nagy szakaszokra van a szerződés megkötve, ezek mind hatalmas építőcégek, és ezt be fogják tudni fejezni a jövő évig, ami egy óriási lehetőség, hogy még 50 kilométerrel úgymond meghosszabbodik ez az Észak-Erdélyi autópálya. Ugyanakkor lehetőséget biztosít a becsatlakozásra a Fehér megye, tehát a Fehér megyén áthaladó autópályára, tehát a déli autópályára is. Ott már ez év tavaszán át kell, hogy adják a Torda és Nagyenyed közötti szakaszt, az is egy 21 néhány kilométer. A másik két szakaszon is el van kezdődve a munka, még akkor is, hogyha a Gyulafehérvár körüli útszakasznál még nagyon kis százalékban vannak készen a munkálatok, de nagyon reméljük, hogyha 19-re nem is, de 2020-ra már Marosvásárhely is be lesz csatlakozva az autópálya rendszerbe.
Igen, hát bízunk benne, hogy ez így lesz, és reméljük, hogy a Marosvásárhelyi repülőtér is visszacsatlakozik a rendszerbe. Most áll a munka, és azért is kérdeztem, hogy még tisztségben van-e, viccesen természetesen, mert az elmúlt héten tiltakozó akciót hirdettek, amelyben többek között az ön lemondását is kérték, tehát jelen állás szerint március 1-ig állnak a munkálatok, ugye a repülőtér felújításánál, és tudom, hogy azért utalt arra, hogy az árkokat készítik az autópályánál is, mert azért vannak bizonyos környezeti feltételei is a földmunkának.
Hát annyit azért elmondanék, mert lehet, hogy sokan félreértik, mikor megpróbáljuk magyarázni, hogy hogyan is működik egy ekkora beruházást. Miután megvan a versenytárgyalás, úgy gondolom, hogy mindenkinek az nyilvános, hogy utána nem csak a versenytárgyalásról gondolunk, hanem utána jönnek azok a szakértői testületek, akikkel szerződést kell kötni. Tehát kötelező módon a műszaki ellenőr, aki ugyanúgy versenytárgyaláson nyeri meg ezt, ennek a szolgáltatásnak az elvégzését, és ő felel a műszaki adatokért. Emellett rendelettel több személy meg van nevezve úgy a megyei önkormányzattól, mint a repülőtértől, akik részt vesznek minden lépésben, és minden dokumentumot aláírnak, és felelnek azért, hogy az a jelenlegi törvények és normatívák szerint történjen. Ugyanúgy a tervezőnek kötelessége a repülőtéren jelen lenni, és minden olyan igénynek választ adni, amelyet az építő megfogalmaz. Tehát minden csütörtökön a repülőtéren van egy olyan operatív gyűlés, ahol részt vesz az építőcég, részt vesz a tervezőcég, részt vesz a műszaki ellenőrző cég, részt vesznek a megyei tanács és a repülőtér technikai szakemberei. Tehát ez egy olyan szakemberekből álló testület, aki felvállalja a felelősséget a munkálatok elvégzésére, és felvállalja a felelősséget arra, hogy igenis ezek a munkálatok a megfelelő előírások szerint és a megfelelő paraméterek szerint vannak elvégezve. Tehát nem úgy működik, hogy valakinek a kénye kedve szerint hozzák a döntéseket, hanem ez a szakemberekből álló testület dönti el, hogy mikor lehet, mikor nem lehet, mikor mennyit lehet, és milyen feltételek között lehet az építkezést elkezdeni, folytatni, vagy megszakítani, és az övék a felelősség abban az esetben, hogyha ez a munkálat nem sikerül, az övék a felelősség abban az esetben, hogyha ennek a munkálatnak bármilyen hibát fedeznek fel a későbbiekben. Tehát az ők véleményük szerintem a döntő. Én nem vagyok építő szakember, és azt hiszem, hogy itt, ahogy szoktuk mondani, hogy a focihoz meg a politikához úgy tűnik, hogy mindenki ért. Úgy néz ki, hogy az építéshez is egyesek úgy gondolják, hogy értenek. Nagyon furcsa, hogy olyan vélemények alakulnak ki egyszerű emberektől, akik azt mondják, hogy ezt így kell, meg ezt úgy kell csinálni. Hát ha így haladunk, akkor hónap után úgy gondolom, hogy hát egyesek fel fognak menni a megyei sürgősségi kórházhoz, és megmondják, hogy a sebész a szikét hogy tartsa, mert ők úgy látják jobban, hogy ezt így kell tartani. Tehát nekem az a fontos megyei tanács elnökként, hogy felügyeljem, hogy igenis be vannak tartva a törvények, be vannak tartva a szabályozások, hogy a törvény által előírt szaktestületek elvégzik a munkájukat, ellátják a dokumentumokat az aláírásukkal, tehát azt jelenti, hogy felelősséget vállalnak ezekért a dokumentumokért. Nekem elsősorban ez a felelősségem. Tehát én nem tudok egy szakmai véleményt fölülírni, és azt hiszem, hogy nem csak én nem tudom, hanem senki más nem írhat felül egy szakmai véleményezést, még akkor se, ha tetszik, vagy akkor sem, hogyha nem tetszik. Tehát most nézzük meg, hogy hány nagy infrastruktúrális építésnél, autópályáknál, útmodernizálásoknál hány olyan gond alakult ki, amit menet közben kellett megoldani, és az elején, ahogy mondtam, ismétlem, hogy nem volt, még nem láttam olyan nagy tervet, ahol valamilyen közbeavatkozás ne kellett volna megtörténjen menet közben is, mert vannak olyan előreláthatatlan kérdések, amelyre előre nem lehet választ adni, hanem akkor, amikor oda kerülsz, akkor kapod meg a megoldást rá, hogy igenis azt, hogy tudod kiküszöbölni. Én mindig azt mondom, hogy az a legfontosabb, hogy ez a kifutópálya biztonságos legyen, ez a kifutópálya úgy legyen megépítve, hogy az elkövetkező évtizedekben ne legyen szükség újra hozzányúlni, és természetesen, ami nagyon fontos, amit meg kell említsek, a kifutópályát azért állították le, nem azért, mert nem lehetett rászállni. Csak zárójelben mondom, hogy 2017-ben 560 járat volt azért Marosvásárhelyről, charter, kisebb charterjáratok meg magángépek, tehát a repülő kifutópályára rá lehetett szállni, csak annál a nyomáspróbánál, mikor elvégezték a nyomáspróbát, nem voltak azok a méretek, tehát nem kapta meg azt az igazolást, hogy igenis nagy gépekkel rá lehessen szállni. Van ez a bizonyos PCN, amelyet mérnek, és ami azt jelenti, hogy milyen nyomást bír ki ez a kifutópálya, az nem volt elegendő. Tehát nekünk, ami nagyon fontos, hogy úgy az alapozása, mint pedig az elvégzett munka olyan minőségben legyen elvégezve, hogy többet ne legyen, nem merüljön fel az a kérdés, hogy igenis rászállhatnak a nagy gépek, vagy nem szállhatnak rá. Ezért van egy tervezőcsoport, aki ezt megtervezte az előírt méretekre, ezért van a tervezőcsoport mellett egy műszaki ellenőrző csoport, aki ezt felügyeli, és kötelező módon betartassa az építőcéggel, hogy ezeket a paramétereket ez a kifutópálya elérje. Hogyha ezt valaki nem tudja megérteni, akkor én ezt nagyon sajnálom, de én más nem tudok ma sem tenni, mint azt, hogy az előírásokat, a normatívákat, a törvényeket betartsam és betartassam. Nem lehet azt megtenni, hogy valamilyen nyomásra most olyan dolgokat próbáljunk megkövetelni az építőtől, ami törvénytelenség, és ami pedig befolyásolná ennek a beruházásnak a minőségét.
Igen, vizsgálatot rendeltek el valamikor néhány hónappal ezelőtt annak kiderítésére, hogy tulajdonképpen miért fajult idáig a helyzet, ezt ugye átadták a nyomozóhatóságoknak, de valamiféle következtetése jutottak már?
Igen, tehát beszéltünk erről is már többször, de azért megismételjük, hogy a megyei önkormányzat nem kivizsgáló szerv. Mi elvégeztük a feladatunkat, mi a teljes aktacsomót, amelyet a bizottság, amelyet az én rendeletem által volt kinevezve és kivizsgálta a repülőtér tevékenységét az elmúlt időszakban, a teljes aktacsomót átnyújtuk a bűnöldöző szerveknek. Ők azok, akik meg kell állapítsák, hogy vannak-e olyan elemek, vagy nincsenek, ahol esetleg felmerülhet a bűnügyi felelősség, vagy nincs, és ezt miután átadják a bíróságnak, a bíróság tudja eldönteni, hogy igenis vannak-e vétkesek, vagy nincsenek vétkesek. Erre nekünk nincsen lehetőségünk, hogy mi nyomást gyakoroljunk egy bűnöldöző szervre, sem pedig a törvényszékre, tehát ez azt jelenteni, hogy szintén egy nagyon komoly törvényszegés, tehát nyomást gyakorolsz egy törvényhozó szervre. Ez az ő kötelességük, hogy ezt megtegyék. Mi is ugyanúgy várjuk, mint önök, mi is várjuk a válaszokat, hogy igenis döntsék el, hogy vannak-e ilyen elemek, vagy nincsenek ilyen elemek, amelyek igenis abba a kategóriába kerülnek, hogy bűnügyi felelősséget vonnak maguk után.
Mint ahogy mondottam, nem is önöktől várjuk el ezt a nyomásgyakorlást, hanem a civil szféra részéről. Egy hallgatón a telefononal van. Jó napot kívánunk!
Jó napot!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm az elnök urat! Elnézést, hogy zárom, szóvárfádő Csíkfaláról. Jelen pillanatban tűzoltó parancsnok. Egy olyan problémáról szeretném felhívni a figyelmét az elnök úrnak, hogy a költségvetéseket, tehát a községi költségvetéseket a kormány nagyon megnyíbálta, és emiatt szinte lehetetlen helyzetbe kerültek az önkormányzati, vagyis úgy mondjam, az önkéntes tűzoltóságok, és van már precedens, tehát például Hargita megyében is úgy oldották meg, hogy vannak alapok, amiket a megyei tanács kezelésében ezt meg lehet pályázni, vagy kiutalják célirányosan ezeknek a egyesületeknek, hogy tovább tudjanak működni, mert ha megnézzük a működésünket, tehát csak Csíkfaláról beszélek jelen pillanatban, ez idáig 6 autóbalesetes bevetésünk volt és 2 tűzeset. Ennek az anyagi költségei, tehát csak maga az üzemanyag fedezés is óriási terhet jelent az önkormányzatnak, ugyanakkor az OMÁ 86-os megvonja a 96-os megvonja a lehetőséget arról, hogy más községekkel is tudjunk társulni azokkal, akik esetleg nem rendelkeznek tűzoltóautókkal. Na most Csíkfal esetében 4 tűzoltóautó van készenlétben, mindig is bevethetőek, és már mint a említettem, nagyon sokszor használtuk őket, bár legalább azokra a költségekre, ami az üzemanyag, illetve a biztosítási költségek fedezésére, hogyha összegeket tudnának elkülöníteni, az jó lenne. Köszönöm, hogy meghallgattad.
Én köszönöm a telefont, és megemlíteném, hogy ebben az évben először sikerült, mind a mellett, hogy én most már évtized óta ezért harcoltam, hogy próbáljuk ezeket a kérdéseket megoldani. Ebben az évben először sikerült elfogadtatni a megyei önkormányzattal, a kollégákkal, hogy a rohamentő szolgálat költségeit elsősorban fedezzük, és utána osszuk le a településekre az összegeket. Valóban itt felmerült a kérdés a polgári tűzoltóságoknak is, mert több helyen vannak polgári tűzoltóegységek, nincsen mindenhol katonai tűzoltóegység, ugyebár ebben a helyzetben van több település is. Ezt sajnos ebben az évben nem fogjuk tudni megoldani. Én azt mondom, hogy nem értettem azt pontosan, de maga, hogy nem lehet társulni a településeknek, ez ilyen nincs, tehát társulni lehet abban az esetben, hogyha egy társulási szerződést írnak alá, akkor társulni lehet. Tehát ilyen szerződések léteztek és kell, hogy létezzenek. Viszont valóban itt van egy olyan kérdés, amit én is megpróbálok megbeszélni a parancsnokkal, a megyei tűzoltósági, tehát a katasztrófavédelmi parancsnokkal, hogy ott van Nyárádszeredában a katonai tűzoltóság. Tehát ezeket a polgári tűzoltókat csak akkor vessék be, hogyha már a katonai tűzoltók le vannak fedve. Tehát elsősorban a katonai tűzoltóságot küldjék ki az esetek zömébe, és ne a polgári tűzoltóságot. És abban az esetben, hogyha gond van, mert több tűzeset van, akkor használják a katonai tűzoltóságot, hogy csökkentsék azt a nyomást, ami az önkormányzatokra pillanatnyilag ráesik. A jövőre nézve ez egy olyan ötlet, amellyel mi is már foglalkozunk, hogy a következő években itt is egy pontos felmérés készítsünk, mert a rohamentő szolgálatról készítettünk ebben az évben, és minden egyes, ezt tudja ön is, mert a Nyárád kistérségi társulásnak a tagjai voltak, és kellett fizessék a részesedésüket a rohamentő szolgálat fenntartásához, és ettől a tehertől most megszabadítottuk az önkormányzatokat. A jövőre nézve akkor fog kelleni készítsünk a polgári tűzoltóságokról is egy teljes felmérést, és nézzük meg, hogy ezeket hogyan tudjuk megoldani. Itt ami nagyon fontos lenne azt, hogy a katasztrófavédelmi igazgatóság készítsen egy olyan regionális tervet, hogy melyik tűzoltóság melyik területet kell, hogy lefedjen elsősorban. Tehát abban az esetben, hogyha Csíkfalván, Jobbágyfalván tűz van, akkor az a csíkfalvi tűzoltóság fog kelleni oda kimenjen, de ha Nyárádszerdában van, akkor a nyárádszerdai katonai tűzoltóság. Tehát egy ilyen tervekre lenne szükség ahhoz, hogy egy pontos leosztást és egy anyagi hozzájárulást lehessen megoldani. Ebben az évben azért mondom, sajnos ez most már a múlté, mert azokat az összegeket, amelyet az önkormányzatok megsegítésére tudtunk osztani, az már január végi tanácsülésen az megtörtént. Most a megye intézményeinek a költségvetését fogadjuk el holnap, tehát csütörtökön. Itt már nem lehet ezeket megoldani, itt majd abban az esetben, hogyha még lesznek összegek júliusban, nagyon várjuk a júliusi költségvetés kiigazítást a kormány részéről, hogyha lesznek még olyan összegek, amelyet szét kell osztani az önkormányzataink között, akkor beszélhetünk újból róla, de addig is köszönöm szépen a kérdést, és megpróbálunk egy olyan felmérést készíteni, hogy nézzük meg, hogy milyen hatása lehet annak, hogyha itt is közbelépünk, ugyanúgy, ahogy a rohanmentő szolgálatoknál.
Halló, jó napot kívánunk!
Szabó Árpád vagyok, újra elnézést, az előbb megszakadt, visszakapcsolódnék egy kicsit a beszélgetésbe, rövid időre. Tehát a 96-os homály az rendelkezik arról, hogy most már többé nem lehet szerződéseket olyan szinten kötni önkormányzatokkal, hogy ők fizessenek ezért a úgynevezett társulásért. Minden önkormányzatot köteleznek, hogy hozzon létre saját tűzoltóságot.
De az ADI, te a kistérségi társuláson keresztül sem lehet?
Az egy másik dolog, csak az ugye, a törvényes oldalát nézzük. Ugye, most akkor mondanám azt inkább, hogy a Nyárádszerdai Katonai Tűzoltó Egység esetében, aki nekünk partnerünk, úgymond, még ha riasztják őket is egy tűzesethez, nincs rá megfelelő technikai és személyzeti lehetőségük, hogy helytálljanak. Tehát egy olyan esetben, amikor egy nagyobb felületen tűz van, három ember, aki kivonul a hivatásos tűzoltóktól, sajnos nem elég. Azon kívül a technikai felszereltségük jelen pillanatban olyan, hogy a 21. századi normákat meg sem közelíti. Tehát nem akarok senkit megszólni. Ők azzal vannak, avval próbálkoznak. Mi megyünk, segítünk, de nagyon sokszor őket ugye értesítik hamarabb, mégis mi érkezünk ki előttük. És inkább azt kellene, azt a fajta együttműködést kellene keressük, hogy mondom, ezekkel a küzdködésekkel, vagyis az összegekkel, ha tudnának segíteni, akkor mi nekünk sokkal nagyobb lépéseink van a hivatásosokkal szemben. Egyrészt ismerjük a terepet, tudjuk, hogy hová kell menni, és a másik részt az, hogy mondom, mi van egy ilyen rosszul értelmezett szakmaiasság a dolognak, hogy ők hivatásosok és pénzért csinálják, mi viszont önkéntesek vagyunk, és magunkért, és a községünkért, a közösségünkért, a magyarságunkért tesszük ezt a dolgot, sokkal lelkiismeretesebben.
Köszönöm, megértettem, ezt a felmérést elkészítjük, de mondom, hogy sajnos nem fogjuk tudni leghamarabb csak júliusban beszélni róla, amikor akkor van egy újabb lehetőség, nagyon remélem, hogy akkor lesz költségvetés, módosítás a kormány részéről is, már kiegészítés, és akkor esetleg beszélhetünk róla, hogy ezt hogyan próbáljuk segíteni. Közben a polgármester úrral én felveszem a kapcsolatot, és megnézzük, hogy milyen méretűek ezek a kérdések, vagy ezek a gondok. Köszönöm szépen a kérdést.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot!
János vagyok. Örvendek el, elnök úr, hogy beszélhetek önnel, mert egy kicsit mostanában érezzük mi Maros megyeiek magunkat, viszonyítva a Hargita meg a Kovászna megyei lakókhoz, ahonnan az elnökök többször vannak a rádióban. Mit szeretnék mondani? Én a szeméttel kapcsolatban. Olvasva az újságban nemrég megjelent két cikk is.
Igen.
Amelyik azt mondja az egyik, tehát most az utolsó, ami megjelent a hétfő újságban, hogy a szerződésben egy olyan szerződést írtak alá, amelyik évente azt irányozza elő, hogy 188 ezer tonna szemét legyen beszállítva. Ez az egyik. A másik pedig szintén Szentpálon ottan a...
De nem értettem, az milyen szerződésről beszél?
Amit az újság ír, hogy a szerződésben vállalva van, hogy 188 ezer, hogy is írják.
Hogy annyi hulladékot szállítanak a Szentpálon?
Szállítanának évente be a
Maros megyei cégek, igen, akik begyűjtik, igen, a hulladékot.
Tehát igen, ami már átment a Kakasdon keresztül. Tehát, tehát már ami csak Szentpálra megy le.
Igen.
A másik dolog, szintén Szentpálon van a biológiai kezelőállomás, amelyiknek meg kell majd ismételni a
versenytárgyalását.
Igen. Mert az előirányzott, tehát ő szeretne minimálisan évente 65 ezer tonna szemetet kezelni, és ha az nincs meg, akkor ugye nem jelentkezett, hogy azt elvégezze azt a munkát. Na most én az én kérésem az, az én észrevételem mi az? Akkor, amikor a szemétszállítás egy megyében jól kitalált nyugati módszer szerint 4 kezen keresztül, 5 kezen keresztül megy, akkor az azt eredményező, hogy a lakosságnak a szemétszállítása díja csak nő. Ez évente fog nőni, mert ugye nőnek a fizetések, és mi lesz akkor, hogyha az elvárás, Európai Uniós elvárás, hogy a szemét mennyiségét csökkentsük. Ha csökken a szemét mennyisége, automatikusan fog nőni a cégeknek a szemétszállítási díj. Mert a cégek ugye az ők előirányzott mennyiségű profitjukat szeretnék elérni. Hát én erre azt szeretném mondani, hogy már nyugaton is erre rájöttek, hogy ez így nem jó, és kezdenek olyan megoldásokat találni, hogy non-profit szervezetek, tehát helyi szervezetek, megyei tanács, meg hasonlók működtessék ezeket a szemétlerakókat, tehát nekünk, lakosoknak egyáltalán semmi hasznunk nincs ebből az Európai Uniós pályázatból, és még egy dolgot szeretnék már önnek mondani, én már itt már mondtam, meséltem erről, hogy nyugaton a szemetet kilóra veszik át. Na most már hála jó Istennek, erre van Romániában is egy példa, ha jól emlékszek, a múlt héten volt az egyik este a tévében, ha jól emlékszek, azt hiszem Moinest helységről van szó, ha jól tartottam észbe, tehát már nem kell külföldre sem menni példáért. Na mi lesz ekkor, hogyha csökkenni fog és kilóra veszik át a szemetet, akkor mennyi lesz a szemétszállítási díj? Mert ez így csak kimondottan a cégeknek a profitját, a gazdiságát, hogy is hívják olyan, segíti. Nem, nincs tiszteletben a lakosoknak a tűrőképességére.
Ha megengedi, néhány adatot elmondanék előzetesben. Itt most mondjuk azt, hogy van egy olyan menedzsment terv, amit több mint 10 éve jóvá hagyott úgy a megye, mint minden egyes önkormányzat. És ennek a menedzsment tervnek alapján volt egy több mint 50 millió eurós pályázat megnyerve, ahol megépítették a teljes infrastruktúrát. Úgy a Szentpálit, úgy a Kakasdit, mint egy néhány átrakodó állomást.
Elnézést, egy pillanat, elnézést, hogy közbeszólok, a Szentpálinak csak egy ötöde van megépítve. Még 4 szakaszt meg kell építeni.
Tudom, de engedje meg, hogy befejezzem.
És az még pénzbe kerül.
Tehát. Ez mind pénzbe kerül, azért van, hogy ezek a cégek, akik megnyerték ezt a versenytárgyalást, egy bizonyos részesedést adnak át a megyei önkormányzatnak. A megyei önkormányzat ezt a részesedést semmi másra nem költheti, csak hogy folytassa a következő szemétlerakók kiépítését.
A celláknak a
kiépítését. Tehát most pillanatnyilag van egy cella megépítve, meg vannak építve azok a rendszerek, mert itt azt biztos, hogyha ennyire érdekli, akkor tetszik érteni, hogy itt bizonyos, van egy csurdaléknak nevezett, tehát van egy olyan anyag, ami kifolyik ebből a szemétből, annak ülepítőállomás, igen, ülepítőállomás kell, amit semlegesítenek, különböző ilyen lebetonozott platformok vannak, tehát hatalmas területek, ahol különböző műveleteket el tudnak végezni, tehát ez a beruházás, ami pillanatnyilag Szentpálon, Kakasdon és 3-4 településen, ahol lettek ezek az átrakodó állomások megépítve, ez valamivel több mint 50 millió euró volt, amit ezelőtt már vagy 4 éve átadtak, tehát én ezt a helyzetet örököltem, amit sikerült előrelépni, mivel hogy nem volt sehová már lerakási lehetőség, Segesváron is most már úgy állnak, hogy az utolsó 100 méteren a lerakóállomással, és nagyon sokan Székelyudvarhelyre, meg egy része Aranyosgyéres fele most már ott is bezártak, tehát egyszerűen nem volt megoldás, hogy hová szállítsák a szemetet, sikerült a versenytárgyalás befejezni a lerakásra, a Szentpáli lerakásra. Ez működik 2017. február óta, van hová lerakni az összegyűjtött hulladékot, emellett ezekben a cellákban sikerült elhelyezni azokat az illegális szemétlerakók szemetét, hogy így mondjam, azt a hulladékot, amit illegálisan helyeztek el, például Keresztúron vagy más településeken, azokat is nagy részben már sikerült átszállítani ugyanebbe a cellába. Most, amit ön mond, hogy 4 vagy 5 lépcsős, elmondhatom önnek, hogy ezen tárgyalunk elég rég, viszont annak idején, amikor ezt a pályázatot megírták, és amikor ezt jóvá hagyták, úgy a Románia kormánya részéről, úgy a brüsszeli bizottságok részéről, ez így volt ez a terv elkészítve, hogy külön lesznek meghirdetve a versenytárgyalások a lerakásra, külön lesz erre a mechanikai és biológiai lépcsőre, kezelőre meghirdetve a versenytárgyalás, külön lesz a kakasdira, és külön lesz a régiók szerint a begyűjtésre. Tehát ezt sajnos megváltoztatni egyelőre nem tudjuk, mert ez az egész pályázat így volt jóváhagyva. Bármilyen változtatást, hogyha mi eszközölünk, akkor azt jelenti, hogy megszegjük a szabályzatot. Ha megszegtük, akkor abban a pillanatban vissza kell fizetni az elnyert pályázatot, az azt jelenti több mint 50 millió euró. Tehát nekünk most a kötelességünk az, hogy minél hamarabb megpróbáljuk a teljes kört bezárni, tehát az egész rendszert működtetni, és ezt ez év 2018. december 31-ig, tehát azért igyekszünk, hogy minden egyes licitálást kiírjunk. Most ezt a bizonyos mechanikai és biológiai lépcsőt újra készítették a konzultáns cég, újra készítette a feladatfüzetet, és újra kikerül a versenytárgyalásra. Ugyanúgy a kakasdinak is újra kikerül a versenytárgyalásra a dokumentum, és készítik a begyűjtésre a dokumentumokat, hogy az is minél hamarabb megjelenjen az oldalakon, hogy tudjuk ezeket a versenytárgyalásokat lezárni.
Szeretném megkérdezni önt, elnézést, hogy is meg telik az idő, hogy tehát a december 31-ig feltételezzük, hogy sikerül az összes versenytárgyalást elintézni. Hány évig kötelesek önök a szerződés szerint ebben az hagyiságban működtetni a rendszert, és mikor válik lehetővé változtatni? Tehát nevezetesen, ahogy én mondtam, hogy már nyugaton is csinálják sokfelé, hogy non-profit szervezetek működtetik a szemétlerakókat.
Tehát ez pillanatnyilag 10 évre vannak megkötve a szerződések, és a mennyiségekről...
Tehát a begyűjtésre is 10 évre lesz?
A begyűjtésre még nincsenek kész a dokumentumok. Még nincsenek kész a dokumentumok, azért nem szeretnék arról beszélni. Itt óriási viták vannak most a begyűjtésről, mert különböző vélemények alakultak ki a begyűjtésnél, tehát arról még nem szeretnék beszélni addig, amíg a konzultáns cég nem állítja össze a teljes dokumentációt.
Mert mikor ezek a szerződések megkötettek, akkor még nagyon sokat nem tudtunk a nyugati huncutságokról, és nem tudtuk azt, hogy a minden egyes euró, amelyik idejön, vissza, több mint 1 euró megy visszafelé. Egészen 3 eurói haszonna annak az országnak, amelyik adta a kölcsöt. Tehát ez, mert itt fizessük meg a tudatlanságukat. Én szeretném, hogy ezen a lehető legrövidebb időn belül változtatni, és a lakosságnak az anyagi terheit csökkenteni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Én köszönöm a kérdést. Higgyél, hogy nálunk is nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mert valóban voltak olyan tévedések, amit most nem is azt mondom, hogy tudatlansága, ahogy ön fogalmazott, hanem egyszerűen megvolt ez a lehetőség, és láttuk, hogy milyen gondokkal küszködünk a hulladékbegyűjtésnél és a hulladéktárolásnál, tehát minden körvendett, hogy van egy lehetőség, hogy ezeket a kérdéseket megoldja. Valóban sokkal egyszerűbb lett volna, ezt tárgyaljuk eléggé, csak nagyon nehéz változtatni rajta, hogy egyben megversenyeztetni az egész szolgáltatást, sokkal egyszerűbb lenne, mint külön-külön, és lehet, hogy ha most külön álló cégek nyerik meg, akkor nagyon nehezen fognak tudni együtt dolgozni, megint a mi bajunkat gyűjtik meg. Az biztos, hogy a hulladéktárolás és a hulladék szelektálása nem lesz egy olcsó feladat, tehát a mi kötelességünk az, hogy minden egyes lépésről próbáljunk meg nyilatkozatokat közölni önökkel, hogy lássák, hogy mi történik. Egy dolog biztos, hogy azokat a döntéseket, amelyeket meghoztak, van, amelyiket meg tudunk változtatni, de vannak olyan döntések, amelyek egész Brüsszelig kerültek, és ott is már jóváhagyásra kerültek, azokat csak úgy lehet megváltoztatni, ha újra a bizottsági szinten jóváhagyják, és beleegyeznek a változtatásba.
Tulajdonképpen még erre az évre kaptunk haladékot, ugye? Az a bizonyos 80 lej per tonna rakási büntetés felmentése alól, tehát most már azért...
Így van, január 1-ig.
Komolyan kellene a szelektív hulladékgyűjtést gondolni.
Tehát nagyon komolyan kellene, ezért igyekszünk, hogy minél hamarabb meglegyenek ezek a versenytárgyalások. Amit láttuk, egy negatív példát, hogy erre a bizonyos TMB-nek nevezett részlegre, ez a mechanikai és biológiai tároló résznek a versenytárgyalására nem jelentkezett senki. Tehát van olyan is, hogy nincs érdeklődés egy ilyen szolgáltatásra. Próbálunk dolgozni minél nagyobb sebességgel, hogy ezeket a változtatásokat, amelyeket a törvény is megenged természetes, hogy megoldani és újabb feladatfüzettel kimenni és meghirdetni ezt a versenytárgyalást. Én nagyon remélem, hogy sikerül. Mi legalábbis és a munkacsoport, aki mögöttem áll, és szakemberek ezen a területen megtesznek mindent, hogy 2018. december 31-ig meglegyenek ezek a versenytárgyalások, még akkor is, hogyha itt nagyon sok olyan tényező van, amit újra óvások, különböző feltételek, mert ha elkezdődik itt ez az egész óvási procedúra, akkor előfordulhat az is, hogy nagyon könnyen, hogy kicsúszunk az időből.
Igen, mi is lassan kicsúszunk az időből, elkalandoztunk egy kicsit a repülőtér témánktól. Most ugye február 28-áig van egyelőre felfüggesztve a munkálat.
Igen, február 28-áig kérte a kivitelező cégcsoport, mert úgy nevezzem, hogy nem cégről, hanem cégcsoportról van szó, a Pór és a Geiger cégcsoport, és február 28-áig, amint a szakemberek nyilatkozatában is megjelent, tehát mindig a március 15-ig egy ilyen kétes időszak van, amikor a kivitelező cégek kérhetnek halasztást abban az esetben, hogyha a nem megfelelő időjárás, ez nem azt jelenti, hogy a levegőhőmérséklet megfelelő vagy nem megfelelő, mert nagyon gyakran látom ezt a véleményt, hogy tehát plusz 7-8-10 fok van kint nappal, de senki nem mondja azt, hogy hány fok van éjjel, senki nem beszél arról, hogy milyen a levegőnek a hőmérséklete, a földnek a hőmérséklete, és milyen a talajnak a víztartalma. Tehát a tavaly ősszel nagyon reménykedtünk abban, hogy hát, hogyha lesz egy hosszú száraz ősz, nem volt szerencsénk ebben. Most reménykedünk, hogy a tavaszi időjárás talán kedvez az alapozási munkálatoknak, ami egy nagyon fontos véleménye a kivitelező cégnek, hogy neki folytonosság kell. Tehát nem lehet azt megtenni, hogy két nap neki fog dolgozik, és utána megint abba hagyja. Tehát itt több száz ember, több száz gép mozog, és úgy láttam csak egy oldalon, hogy megjelent, hogy hát a gépek is eltűntek. Hát egy kivitelező cég, akinek ekkora gépparkja van, az nem szokta, és van valamilyen rendszer is a munkájába, az sohase hagyja szanaszét az építőtelepen a gépeit.
Pedig hanem, ingyen tudná garázsoltatni.
Igen, igen, de sohasem hagyja szanaszét a gépeit az építőtelepeken, hanem azt mindig összegyűjtik, a saját gépeit azt egy helyre gyűjti össze, azokat a gépeket pedig, amelyeket bérel, azokat visszaadja, mert a kötbért nem fizeti arra az időszakra, amikor nem dolgozik. Egy dolog biztos, én még most is olyan szempontból optimista vagyok, hogy ez a cégcsoport már legalábbis, főleg a Pór építette meg a bécsi, a nagyváradi, meg egy részét a kolozsvári kifutópályának. Én gondolom, hogy ez garancia kell legyen nekünk, hogy meg tudja építeni a Marosvásárhelyit is. Még, ahogy szoktuk mondani ugye székélyesen, hogy tűzben nem rakjuk senkire a kezünket, de én úgy gondolom, hogy garancia kell legyen, hogy meg fogják tudni építeni ezt a kifutópályát is. Részünkről azt hiszem, hogy bebizonyítottuk azt, hogy elindítottuk, tervezést megoldottunk, tehát magát a versenytárgyalást 6 hónap alatt sikerült lezárni, szerződést kötni, elindítani a szerződést. Ha felhívással jöhetek, akkor arra kérek mindenkit, hogy hagyják, hogy dolgozzunk, és végezzük a dolgunkat, hogy minél hamarabb befejezhessük.
A 108 napból hány telt le kivitelezésből?
Úgy tudom, hogy most pontosan nem tudom, de 50 nap körül van, ami még tehát hátra van. Tehát körülbelül fele van még hátra, ami alatt be kellene fejezzék ezt a kifutópályát.
Jó, hát akkor addig türelmesen várunk, viszont amikor újra felveszik a munkát, akkor fogjuk számolni a napokat.
Jó, meg...
A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai meghívottam a Maros megyei tanács elnöke Péter Ferenc volt, és hát elnök úr, gyakrabban várjuk ide a mikrofon elé, hisz, hogy János is mondotta, ne érezzük mostoha gyereknek magunkat. Hargita megye némileg jobb helyzetben van, de Kovász megyéről ezt nem mondhatjuk el, hiszen tegnap is az alelnök válaszolt éppen a költségvetésről, meg különböző pályázatokról, úgyhogy itt önre hárul ez a feladat, hogy gyakrabban válaszoljon a kérdésekre. Hát, köszönöm szépen.
Igen, én köszönöm, hogy itt lehettem. Mindig jövök, amikor meghívnak. Itt van azért egy olyan gond is, hogy a két megyébe, Hargitába és Kovásznába van elnök, van két alelnök. Itt azért, ha a Marosvásárhelyi Rádióba el kell, hogy jöjjek, akkor csak én jöhetek el, mert nem vagyok abban a helyzetben, hogyha nincs az elnök, akkor megy az alelnök.
Igen, és ezért mondtam, hogy visszavárjuk. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
Én köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.